Ugye múlt alkalommal befejeztük a hegyi beszéd közös átgondolását, és mai alkalommal pedig egy olyan beszélgetésről lenne szó, ami négy szem közt zajlott, mégpedig a zsidók egyik főemberével. Tehát egy éjszaka jött Jézushoz ez a bizonyos főember, akit Nikodémusnak hívtak, és minden bizonnyal megvolt az oka ennek, hogy miért nem nappal. Ugye ő a magas tanács, az úgynevezett Sanhedrin egyik tagja volt, tehát a zsidók vezető testületéhez tartozott. És ugye Jézus nem túl rég kezdte meg a szolgálatát, tehát Nikodémus tudott róla, hallott róla, de mivel a főemberek elhatárolódtak tőle, és nem jó szemmel nézték Jézusnak a gyógyításait, a csodáit, főleg azért nem, mert az egyszerű emberek közé ment, sőt, általuk megbetett bűnös emberekkel is találkozott. És ezért Nikodémus nem mert napközben mutatkozni Jézussal együtt. Tehát magát a beszélgetést következőképpen olvassuk. János evangélium a harmadik fejezetéből. Először az első két verset olvasnám el. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, akinek neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Ugye látjuk már ebben a leírásban is, hogy tehát egy Nikodémus az zsidók egyik főembere volt, és farizeus. Ugye farizeusok és szadduceusok tartoztak főként a vezető réteghez. Ugye farizeusok az írástudók nagyobb része tették ki, ők voltak a legtekintélyesebb, törvénykövető zsidók, míg a szadduceusok a papi ág, a papok és főpapok általában a szadduceusok irányzatát követték. Ők viszont egy kicsit, most így mondanánk talán, hogy liberálisabbak voltak, és a ószövetségi írásokból is csak ugye Mózes öt könyvét fogadták el igazán tekintélynek, és például nem hittek az angyalok létezésében sem, sőt a feltámadásban sem. Na most ezzel ellentétben a farizeusok hittek mindezekben, tehát nagyon komolyan vették az ószövetségi írásokat, és igyekeztek is a törvénynek eleget tenni a lehető legmesszebb menőkig. Ugye Pál apostol is megtérése előtt ilyen farizeus volt. Nikodémusról még két alkalommal emlékezik meg az ige. János evangéliumában találjuk meg a másik két részt is. Az egyik az az alkalom, amikor már Jézus szeretnék elfogni a zsidó vezetők, és valamiképpen elítélni. És akkor ő megszólalt a magas tanácsban Jézus érdekében, és ezt mondta. Tehát mondta neki Nikodémus, aki éjjel ment ő hozzá, aki egy volt azok közül: Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Feleltek és mondták neki: Vajon te is Galileus vagy-e? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta. Tehát ebből a párbeszédből is láthatjuk, hogy a társai, a zsidó főemberek nem tudtak arról, hogy Nikodémus Jézusnál járt, és hogy ilyen komoly érdeklődése van Jézus iránt. Mert hiszen ilyet azt mondták, hogy te is Galileus vagy, hát nézz utána, és lásd meg, hogy nem támad próféta Galileából. Ugye, mert Jézus a szolgálatának nagyobb részét Galileában, a genezáreti tó, vagy galileai tengerpart vidékén végezte, és ugye hát Názáretben nőtt föl, ami szintén Galileában van. És ugye a messiási jövendőlések szerint ugyan a messiás Betlehemben fog megszületni, de van olyan jövendőlés is, ugye Ézsaiás próféta könyvében, ami utal Galileára. Ugye írja azt, hogy pogányok Galileája, hogy ott fény támad, és a sötétségben éltek az emberek. Ugye a galileai terület egy félig pogány terület volt, ugyanis a fogság után nem teljesen csupán a visszatért zsidók népesítették be, hanem voltak közöttük olyanok, akik előzőleg betelepültek már. Tehát ezt egy ilyen félig pogány területnek tekintették a zsidók, Galileát. És ezért egy kicsit ilyen lenézően is beszéltek róla, mint ahogy ugye Názáretről is így gondolkodtak, hogy Názáretből támadhat-e valami jó, és ugye Galileából támadhat-e próféta. Utána akkor olvasunk még Nikodémustól, amikor Krisztus megfeszítik a kereszten, és Arimátiai József elkérte a testét Pilátustól, aki szintén farizeus volt, és szintén a magas tanács tagja, és titokban volt ő is Jézus tanítványa. És akkor olvashatunk erről, hogy eljött pedig Nikodémus, és aki éjszaka ment először Jézushoz, hozvá mirhából és állóéből való kenetet, mint egy 100 fontot, és vették azért Jézus testét, és begöngyölgették azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Tehát itt azt látjuk, hogy Arimátiai Józseffel együtt, Nikodémus is, eljött és megadták, hogy így mondjam, a végtisztességet Jézusnak. És ugye ebből látjuk azt is, hogy ő is gazdag ember volt, nem csak Arimátiai József, hiszen mintegy 100 font mirhából és állóiból való kenetet hozott, ez több kiló, és ez valóban egy hatalmas nagy érték volt abban az időben. Azt mondhatnánk, hogy Nikodémus Jézus halála után mert igazán szint vallani, és vállalni azt, hogy ő Krisztushoz tartozik. De a szívében, a lelke mélyén vonzódott Jézushoz, és szeretett volna többet megtudni az ő tanításaiból. És nézzük meg a beszélgetés folytatását. Felelt Jézus, és mondta néki: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus: mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felelt Jézus: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Hát Jézus itt többször is hangsúlyozza Nikodémusnak, hogy ha valaki nem születik újjá, nem láthatja az Isten országát. Ja, talán visszatérve az előző mondatokra, furcsának tűnik az, hogy ezt felelte Jézus. Hiszen Nikodémus csak annyit mondott neki, hogy Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ezeket a jeleket, hanem az Isten van vele. És itt érdekes az is, hogy Nikodémus többes számban mondta ezt Jézusnak, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mások nevében is mondta. Tehát többen is voltak, akik már erre gondoltak, vagy talán meg is győződtek arról, hogy Jézus Istentől küldött tanító. Még ugyan nem mondta ki, hogy te vagy a messiás, vagy te vagy a megváltó, de valamiképpen abban hitt, hogy talán egy olyan nagy próféta, egy Isten által megbízott tanító, Istentől jött tanító. És hangosan nem mondott ki egyetlen kérdés sem. Tehát csak ennyit mondott Jézusnak, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Tehát mint egy odaült Jézus lábaihoz, és szinte rábízta, hogy Uram, akkor taníts engem. Mit tudsz nekem mondani, nekem a farizeusnak, aki törvényismerő, írástudó, tehát aki teológiában jártas, ezt várta, hogy az Istentől jövő tanító mit fog neki mondani? Milyen plusz ismereteket fog neki mondani? És Jézus semmi különleges és nehéz és érthetetlen tanítással nem fárasztotta Nikodémust, nem mondott el neki olyan dolgokat, amiről még soha nem is hallott, olyan tanításokat, hanem a lényeget emelte ki, a legfontosabbat, ami az üdvösséghez elengedhetetlen. Szinte azt mondta el, hogy Nikodémus, te annyira igyekszel, ugye a farizeusok tényleg nagyon törekedtek a törvény betöltésére, te annyira igyekszel, te annyira szeretnél ott lenni az Isten országába, akkor elmondom neked, hogy még egy nagyon fontos dolog szükséges. Ha az újjászületés meg nem történik, akkor nem mehetsz be az Isten országába. Ez a kifejezés, ez a görög szó, hogy anóten, tehát ez azt is jelenti, sőt, elsődleges jelentése az, hogy felülről. Tehát ha valaki felülről nem születik, így is fordíthatnánk, azt is jelenti, hogy újra, de azt is, hogy felülről. Sőt, hogy az égből. Tehát felülről, az égből születés. Ez is utal rá, hogy Jézus egészen más vonatkozásban beszélt az újra születésről, mint ahogyan a reinkarnáció hívei tanítják, akik szoktak erre hivatkozni, Jézusnak erre a kijelentésére. De majd fogjuk látni, hogy mennyire nem állja meg a helyét ez. Hiszen Jézus teljesen egyértelművé teszi, hogy itt nem reinkarnációról van szó. Nem arról van szó, hogy az ember ténylegesen újra, meg újra megszülessen. Hiszen amire Nikodémus rákérdezett itt, hogy hát hogyan születhet az ember, ha vén, bemehet-e az ő anyjának méhébe, másodszor is születhet-e. Itt szinte arra utal, mintha egy ilyen reinkarnáció hívő mondaná, hogy akkor másodszor, meg harmadszor is megszülethetünk. És ezt mondja Nikodémus, hogy ez lehetséges. Jézus mit válaszol erre, hogyha valaki nem születik víztől és lélektől? Tehát, hogy így mondjam, pontosítja, hogy ez az újjászületés, ez a felülről születés, ez ezt jelenti, hogy a víztől és lélektől kellene újjászületni. Mert ha nem történik meg, akkor az nem mehet be az Isten országába. És itt még hozzáteszi, hogy ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. És ez is nagyon fontos, mert ezzel ténylegesen utal arra Jézus, hogy semmi értelme nem lenne az újraszületésnek, a reinkarnációnak, ha százszor vagy akárhányszor újra megszületne valaki, akkor sem. Mert ami testtől született, test az. Mert az emberi természet attól még nem változik meg, hogy újra meg újra megszületik. Belülről a lelkünkben kell valami nagyon nagy változásnak történni. És ezért mondja azt, hogy ami lélektől született, lélek az. Tehát víztől és lélektől. Vajon Nikodémus mennyire érthette ezt? Abban biztosak vagyunk, hogy keresztelő János szolgálatát, tanítását jól ismerte. Hiszen azt olvassuk az igében, Máté evangélium a 3. fejezetében, hogy kimentek Jánoshoz az írástudók és farizeusok közül, és sokan, hogy megkeresztelkedjenek. Nagyon sokan hallgatták az ő tanításait, nagyon nagy befolyása volt keresztelő Jánosnak, és ismerték a tanításait. És majd hamarosan szeretnék is erre utalni, hogy ő hogyan beszélt arról, aki majd utána jön. Még egy nagyon fontos dolog ebből az ige szakaszból, amit kiemelnék. Itt van egy szójáték, ami a görögben tényleg úgy is hangzik, tehát a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod. az ugyanaz a szó, a pneuma. A pneuma az azt is jelenti, hogy szél, lehellet, és azt is, hogy lélek, vagy szent lélek. Tehát a görögben egyszerűen így hangzik, hogy a pneuma fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki pneumától született. Tehát ugyanaz a kifejezés van. Csak hogy ennek a kifejezésnek a kétféle, vagy többféle értelmét használja itt ki, hogy így mondja Jézus. És azt mondja, hogy mint ahogyan a szél zúgását hallod, de nem látod, nem látható. Nem tudod honnan jön és hová megy. Nem megfogható. És azt mondja, hogy ilyen a lélektől születés is. Hogy tulajdonképpen egy láthatatlan belső folyamat, aminek csak az eredménye látható. Mint ahogyan mondjuk egy szélvihar után, és azért látjuk az eredményt. Vagy a szélnek nem csak a zúgását halljuk, hanem látjuk is, ahogyan fújja a fa leveleket, vagy hajtogatja a fák ágait. Tehát ezt mondja Jézus, hogy azért is hasonló a szélhez a lélek munkája, mert az eredménye látható. És tulajdonképpen egy olyan belső folyamat, ami attól függően, hogy mire van szükség, kisebb vagy nagyobb lelki munkára, lehet egy viharos szél is, lehet, hogy nagyon gyorsan ledönt az emberi lélekben bálványokat és akadályokat, de az is lehet, hogy halk és szelíd hangon szól, és finoman és lassan formálja át az emberi lelkeket. Tehát éppen ezért nem egyformán történik az egyes emberek újjászületése sem. Vannak olyan emberek, akiknél úgy tűnik, mintha valami nagyon drasztikus változás történt volna, és egyik napról a másikra, sőt órára, percre szinte meg tudják mondani, hogy mikor történt a változás az életükben, mert ténylegesen történt valami olyan dolog, mint Pál apostol életében is, amikor Krisztussal találkozott. De vannak olyanok is, akiknél egy folyamatként, talán évek hosszú során alakul át a belső világa egy embernek, és végül megszületik egy új élet. Tehát vannak törvényszerűségei ennek a változásnak, de azt mondhatjuk, hogy nem egyformán történik. Isten lelke minden ember életében munkálkodik, és attól függ, hogy milyen hatással tud ránk lenni, hogy mennyire tárjuk ki a szívünket, vagy a lelkünket, mennyi rést engedünk neki, vagy esetleg egészen megnyitjuk az ajtót. Tehát látjuk, hogy Jézus arra is utal, hogy a Szentlélek az, aki munkálkodik az ember szívében. És megint csak visszatérnék arra a kifejezésre, hogy azt mondja Jézus, hogy víztől és lélektől szükséges újjászületnetek. Amikor keresztelő János keresztelt, amire már utaltam is, akkor ezt mondta azoknak, akik hozzájöttek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Ugye Máté 3.11-ben olvastuk. Tehát mit mondott ezzel ki keresztelő János? Hogy én ennél többet nem tudok tenni. Aki hozzám jön bűnbánattal, azt én megkeresztelem. Tehát én csak vízzel keresztelek, de aki utánam jön, tehát Krisztusra utalt, ő erősebb nálam, sőt, ugye nagyobb nálam, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Tehát ez az, amire utaltam az előbb is, hogy Nikodémus minden bizonnyal ismerte keresztelő Jánosnak ezt a bizonyságtételét is. Hiszen ezt is akkor mondta el keresztelő János, amikor kijöttek hozzá Júdeából, kijöttek hozzá a zsidó nép vezetői közül is sokan. Tehát azt mondta el, hogy a keresztség önmagában nem sokat ér. A keresztség önmagában nem változtatja meg az embert. Hogyha Krisztus az ő lelke által nem tisztítja meg valakinek a szívét, a lelkét, és nem változik meg, nem történik meg az az újjászületés, felülről születés, akkor ez csak egy külső forma marad. Viszont a keresztség egy nagyon szép jelképe és megpecsételése ugyanakkor az újjászületésnek. Tehát Jézus is összekapcsolta, hogy víztől és lélektől kell újjászületni. Nézzünk meg még néhány igét az apostolok cselekedeteiben. 22. fejezet 16. versében arról olvasunk, amikor Pál elmondja bizonyságtevésként a római helytartó előtt a megtérését. És elmondja azt, hogy amikor Anániás, az a keresztény hívő ember elment hozzá, akit az Úr elküldött, akkor így fordult hozzá. Most annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Tehát Pálnak is, ugye ezt mondta Anániás, és meg is keresztelte utána, hogy megtudva, hogy mi történt vele, hogy ő találkozott Krisztussal, és más emberré lett, új emberré lett, és ő már azt is tudta, ugye Krisztus kijelentette neki azt is, hogy Pál apostol lesz, és hű szolgálja neki, és elküldi majd szolgálatra a pogányok közé. Tehát ezt is tudta Anániás. És ezért erre hívta föl, hogy akkor kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, és hívd segítségül az Úrnak nevét. Tehát ezzel arra utalt, hogy akkor pecsételd meg ezzel a külső jellel is a döntésedet, és keresztelkedjél meg, és ezzel Pál apostol a múltbeli bűneit ugye lemosta a keresztség vizében. És ugye az eddigiek alapján is nyilvánvaló, hogy milyen fajta keresztségről van szó, amit keresztelő János is gyakorolt, és utána Jézus is, és a tanítványa is, és utána ugye Pál apostol is, amit eredetileg ugye a Biblia a görög nyelvben ugye a baptizmó szerepel, tehát a bemerítésként említ. Tehát tulajdonképpen egy olyan formája a keresztségnek, ami ki is fejezi valóban a bűnöktől való megtisztulást, tehát hogy az ember egész testét a víz alá kellett meríteni, és ugyanakkor azt is kifejezi, hogy meghal a bűnnek, és feltámad egy új életre. Ahogyan a következő ige utal rá, Római Levél 6. fejezetében, itt Pál apostol írja, a 3. és 4. versben. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járjunk. Tehát itt is arról beszél az apostol, hogy új életre van szükség. A réginek meg kell halnia. Tehát az újjászületés, ez a lélektől való, vagy felülről való születés, ez azt is jelenti, hogy a régi életünkkel szakítunk, a bűneinkkel, azzal a gondolkodásmóddal, ami elválasztott bennünket Krisztustól, az igazságtól, az igaz élettől, hogy azzal szakítani akarunk, ugyanakkor a bűneinket le akarjuk mosni, és ahogyan eltemettetik, ezt mondja itt ezt a hasonlatot Pál apostol, hogy a keresztségben, mintha eltemettetne az ember, és utána feltámad, mint ahogy Krisztus is feltámadta a halálból, aki megkeresztelkedik, feltámad egy új életre. Aki új életben jár, Krisztust követi. Tehát ezt mondja, hogy akkor pedig ne a bűnnek éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámasztatott. Tehát sokféle kifejezést találunk a Bibliában erre a fordulatra, erre a nagy változásra nézve, hogy hogyan is próbálja ezekkel a hasonlatokkal megértetni velünk az ige, hogy az ember úgy, ahogyan van a régi énjével, a régi bűnös természetével, nem alkalmas az Isten országára. szükséges egy belső változás. Legfőképpen az a változás, hogy az ember szakítson a bűnnel, szakítson azzal az úttal, amit eddig követett, arról forduljon vissza, és vállalja Krisztus követését. A megtérés kifejezés is ezt fejezi ki, amit szintén több helyen megtalálunk a Bibliában, hogy térjetek meg, ugye ezzel a felszólítással már Keresztelő János is és Jézus is fordult az őket hallgató sokasághoz. A megtérés is azt fejezi ki, ugye régies szóhasználattal, és bizonyos vidékeken még most is használják, hogy visszatérni, megtérni. Megtérni egy olyan útról, ami helytelen. Visszafordulni egy olyan útról, ami helytelen út. Visszatérni az atyai házhoz. A tékozló fiú története is utal erre, hogy amikor az a fiú nagyon messzire eltávolodott az atyai háztól, és már elfogyott a pénze is, és a disznók vájújából akarta megtölteni a gyomrát, ott kezdett el gondolkodni, és azt mondja Jézus, hogy magába szállt. Magába szállt, és akkor eldöntötte, hogy elmegyek az én atyámhoz. Visszafordult az útján, és vissza is tért az atyához. És az atya visszafogadta őt. Tehát tulajdonképpen a megtérés is ezt fejezi ki, amit az újjászületés, hogy szakítani a régi élettel, a bűnös élettel, és Krisztussal kötni szövetséget, lemosni a bűneinket, és egy új életet élni. Ugye ennek fényében és ennek hátterén valóban át kell gondolni sok mindent, tehát azt is, hogy csecsemőkorban ezt valaki meg tudja tenni, hogy szakítson a múltjával, amikor még nincs is múltja, és nincs is akarata igazán, tehát nem is döntheti el, hogy milyen életet szeretne élni. És felnőtt korban is ki az, aki igazán el tudja ezt dönteni. Tehát aki komolyan vállalja Krisztus követését, és valóban eldönti azt, hogy nem a bűnnek akar szolgálni, hanem Krisztusnak. Neki akar engedelmeskedni mostantól fogva. Tehát ezért köti a Biblia mindig össze, maga Jézus is, a vízkeresztséget és a lélekkeresztséget, mert a Szentlélek fordítja vissza a mi gondolkodásunkat, a Szentlélek szül újjá bennünket, és ezt csak megpecsételjük ezzel a külső jelképes szertartással, a keresztséggel. Hát olvassuk tovább a Nikodémussal való beszélgetést, János Evangélium a 3. fejezetében, a 9. verstől a 16. Felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Felelt Jézus, és mondta néki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát nézzük meg, hogy itt mondott Jézus Nikodémusnak, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Tulajdonképpen igen, ez egy kis szemrehányás is volt Jézus részéről, és ugyanakkor nagyon komoly tanítás mindenkinek, nem csak Nikodémusnak, hogy aki tanítani akar, először magának kell nagyon komolyan utána járni, hogy mi az örök élet útja, és nem csak utána járni, hanem átélni és tapasztalni. Tehát ezzel arra is utal Jézus, hogy ha valaki nem tudja, nem ismeri az újjászületés mikéntjét, és valakinek az életében ez nem történt meg, hogyan szeretne másokat tanítani? Hová vezet másokat? Mit fog tanítani másoknak akkor, hogyha ő maga sem ismeri az örök életre vezető utat? Hiszen ugye Jézus ezt, ahogy láttuk, többször is hangsúlyozottan mondta, hogy semmiképpen nem mehet be a mennyek országába, ha valaki újonnan nem születik. És akkor egy nagy kérdés, hogyha valaki újonnan születik, lehet-e tanító, lehet-e úgy emberek pásztora, hogyan vezeti akkor azokat, akik tőle várják az útmutatást Istenhez és az Isten országába. Tehát nagyon komoly és elgondolkodtató Jézusnak ez a kijelentése és kérdése, hogyha valaki tanító, és nem tudja a lényeget, nem ismeri, és életében nem élt át, és nem tapasztalta, hogyan vezethet másokat. Hogyan lehetsz te Izrael tanítója, ha nem tudod ezeket? Nyilván ugye Nikodémus nem sértődött meg ezen, és ezt Jézus is tudta, hogy ő neki ezt elmondhatja. Sőt, ez egy nagyon komoly késztetés is volt neki arra, hogy jobban megértse és komolyabban kutassa az üdvösségre vezető igazságokat és Jézus tanítását is. És ugye Jézus beszél arról, és ez nagyon elgondolkodtató, hogy tulajdonképpen Nikodémus előtt föltárta Jézus az ő mennyei származását is. Mert azt mondja, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok nektek. Tehát Jézus ezzel kimondta azt, hogy ő a mennyből jött. Mert amit lát, arról tesz bizonyságot, amit tud, azt mondja, és a mennyeiekről akarok szólni nektek, és még a földieket sem tudjátok fölfogni. Tehát Jézus igyekezett annyira egyszerűen beszélni, és annyira a földi dolgokat példázataiban is felhasználni, hogy megértsék az emberek. És azt mondja, hogy még így is nehezen értitek. Akkor hogy fogjátok megérteni, ha a mennyeiekről szólok nektek? És a következő utalása pedig, ez egy nagyon fontos tanítás Krisztustól, illetve azonosítás, egy ószövetségi jelképre utal. Mégpedig arra, amikor mérges kígyók lepték el Izrael táborát a pusztai vándorlás során, és nagyon sokan meghaltak, ugye halálos volt a kígyó marása, és akkor azt mondta az Úr Mózesnek, hogy készíts egy érc kígyót, és emeld föl póznára. És aki feltekint erre a kígyóra, az megmenekül, még ha meg is marta halálos marással a kígyó. Hát ez egy nagyon különös jelkép, mert ugye a kígyó az egy, ugye kezdettől fogva, már a bűnesettől fogva, a bűnnek és sátánnak a jelképévé vált. Ugye, mert a kígyót használta föl, mint egy médiumként sátán az ember megkísértésére. És itt mégis ugye egy kígyót emelt föl póznán, ugye nem, nyilván nem a kígyóban volt az erő, meg nem abban, ugye szigorú tilalom volt, ugye a 10 parancsolatban kétszer is tiltja, egyrészt a faragott képek imádatát, másrészt, hogy ne legyenek idegen isteneid én előttem. Tehát nyilvánvaló, hogy nem ez volt a célja ennek az érc kígyónak. De akkor mi? Mi lehetett a célja? Későbbiekben az egyik király össze is zúzta, széttörte, mert sajnos voltak olyan izraeliták, akik bálványként tisztelték később. És ezt meg kellett akadályozni. Viszont Jézus mire utal vissza? Hogy ez is egy messiási jelkép volt, de egy döbbenetes jelkép. Mert ugye utána mondja Krisztus, hogy ugyanúgy kell őnek is felemeltetnie, tehát amikor ő felemeltetett a kereszten, akkor ő azonosult a bűneinkkel. Felvette magára mi bűneinket. És ugye itt mondja el Krisztus a Biblia szíveként emlegetett evangéliumot, örömhírt, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Most azt mondhatjuk, hogy Nikodémusnak volt mit gondolkodnia ezen. Mert egyrészt Jézus ugye utalt a mennyei származására, másrészt utalt arra is, hogy ő az Isten egyszülött fia, amit eddig még senkinek így nem mondott ki. Tehát ő az Isten egyszülött fia, aki majd föl fog emeltetni, mint ahogyan a kígyót fölemelte Mózes a pusztában. Tehát ezeken nagyon komolyan el kellett gondolkodni a Nikodémusnak, hogy miről is beszél itt Jézus, hogy ő neki fel kell emeltetnie, és hogy hogyan adta oda Isten az ő egyszülött fiát. Hogyan adta oda? Mire adta oda? Hogy az ő egyszülött fiát adta. Arra adta, hogy felemeltessen. De hova emeltessen föl? Ott egy póznán emelte föl a kígyót Mózes. Tehát itt nem arra a felemeltetésre utal Krisztus, amikor ő a mennybe ment, hogy úgy kell az ember fiának felemeltetnie, hanem ahogyan a keresztet felemelték, rászegezték Krisztust, és utána felemelték a kereszttel együtt. És aki a keresztre szegzett Krisztusra feltekint, annak nem kell elvesznie, hanem örök élete lehet. Tehát itt az ő áldozatáról beszélt, mégpedig arról az áldozatról, amit akkor még senki nem tudott, és nem hitt bennem, ugye még a tanítványok sem, nem is tudták ezt fölfogni, amikor Jézus beszélt arról, hogy őt meg fogják ölni. És nem is akármilyen halált kellett Krisztusnak halnia, hanem kereszthalált. Ugye a keresztre feszítettek, azok a zsidók szemében is átkozottak voltak. Tehát azt mondták, hogy csak az Istentől elrugaszkodott és Isten káromló bűnözők azok, akiket keresztre feszítenek. És Krisztusnak ezt a halálnemet kellett elszenvednie, hogy ezt mindenki megértse, hogy ő a bűn büntetését szenvedi el, mégpedig azt a amiről itt Pál apostol ír, és ezt is elolvasnám. A második korintusi levél 5. fejezetéből a 20. és 21. verset. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez is ugyanolyan döbbenetes kijelentés, mint a kígyó, mint hogy a kígyó Krisztust jelképezte. Hiszen itt azt mondja az ige, hogy Krisztust Isten bűnné tette értünk. Bűnné. Tehát amikor Krisztus felemeltetett a kereszten, akkor ő azonosult a bűnnel. Aki a kereszten függ, az átkozott. A bűnre sújtott Isten haragja. A bűn az, amit ő nem tud elhordozni. És azért adta az ő egyszülött fiát Isten. Így adta, hogy bűnné legyen értünk, hogy elvegye a mi bűneinket, és hogy nekünk örök életünk lehessen, hogy mi el ne vesszünk. És ugye mind a két ige arra utal, hogy Isten szereti úgy ezt a világot. Tehát sokan félreértik Krisztus áldozatát olyan szempontból is, hogy mintha ki kellett volna engesztelnie az emberre haragvó Istent Jézus Krisztusnak. Mintha ő jobban szeretne bennünket, mint az Atya. De itt mindkét ige erre utal, hogy az Isten maga szerette úgy a világot, hogy odaadta az ő egyszülött fiát. Azt, akit valóban mindennél jobban szeretett, odaadta. Értünk, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amit Pál apostol ír, itt is azt olvassuk, hogy Isten az, aki aki bűnné tette Krisztust, és ő az, aki Isten kér bennünket, hogy béküljünk meg vele. Nem Istent kell kibékíteni ezek szerint. Isten békít bennünket Krisztus által. Isten az, aki vissza akar fordítani bennünket önmagához, a lázadásból, a tagadásból, a bűn útjáról. És ugye ez az ige arról is beszél, hogy a lehetőséget Isten minden embernek megadta, hiszen az egész világot úgy szerette Isten. Ugye az egész világban valóban minden ember benne van, és ezt ne felejtsük el, hogy nem csak értünk halt meg Krisztus, és nem csak a hívő keresztényekért, minden egyes emberért. A legbűnösebb, a leggonoszabb, a legelvetemültebb emberekért is. Tehát Krisztus meghalt Kain bűnéért is, és Júdás bűnéért is. Minden egyes ember bűnéért meghalt. Hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Tehát minden embernek lehetőséget adott ezzel. Hogyha valaki föltekintett a kígyóra, az megmenekült. Ha valaki hisz ő benne, Krisztus áldozatában, ha feltekint rá, az szintén megmenekülhet. Az nem fog elveszni, hanem örök élete lesz. Tehát ha valaki ezt megérti, elfogadja, azért is beszélt erről Nikodémusnak Krisztus, hogy megértse, hogy az újjászületés ennek hátterén zajlik le az emberben. Akkor tudja az ember igazán megutálni, meggyűlölni a bűnt, és szakítani is a bűn útjával, ha megérti, milyen következményei, milyen súlyos ára volt annak, hogy mi bűnös emberek megmenekülhessünk, hogy Krisztusnak kellett meghalni, mégpedig nem is akármilyen halállal, hanem a kárhozatot kellett elszenvednie, értünk. És így folytatódik még a Nikodémussal való beszélgetés, a 18. verstől a 21-ig, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Tehát először azt olvasok itt az igében, hogy Krisztus ezt mondja magáról, hogy nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. És ezt nagyon sok evangéliumi történetben megvilágította, hogy ez valóban így van. A legmélyebbre süllyedt, a leginkább megvetett embereket is megmenteni akarta. Nem kárhoztatni, hanem megtartani. Tehát ezt is nagyon jó, hogyha megértjük és átgondoljuk, mert tulajdonképpen nekünk is ez lenne a feladatunk, a szolgálatunk a világban. Krisztus ezzel bízott meg bennünket, az evangélium hirdetésén keresztül, hogy segítsünk az embereknek visszatalálni őhozzá. És nem kárhoztatni, hanem megtartani embereket, megmenteni, visszafordítani a bűn útjáról. Tehát ez Krisztus célja most is. És ami még egy szelíd feddés volt szintén Nikodémusnak, hogy aki igaz ember és igazságot cselekszik, az nem fél a világosságtól. Az nem akar elrejtőzni a sötétségben. De másrészt azért itt másra is utal, mert azt mondja Jézus, hogy a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak voltak. Ja, milyen szomorú dolog ez, és sajnos sokszor tapasztaljuk is, hogy emberek szinte menekülnek akkor, amikor megértenek valami többet és jobbat, szinte megrémülnek attól, hogy akkor ez már rájuk is vonatkozik. Mintha olyan jó lenne az a, még szokták is mondani, boldog tudatlanság. Hogy amíg nem tudtam, hát addig nem voltam felelős azokért a dolgokért, amiket tettem. De hát most már tudom. Tehát mintha úgy menekülnének a fény elől, hogy jaj, nem akarom látni, nem akarom tudni, mert akkor még több bűn kiderül, napfényre jön, és jobb a fél homály. Ezt a hasonlatot többször is megtaláljuk az igében, és nagyon találó is ez a hasonlat, mert azt is mondja János apostol első levelében, hogy világosságban járjunk. Ugye a világosságban járunk, az is olyan, hogy akkor egyre több mindent meglátunk. Hát egyrészt az utat is jól látja az ember, az nem baj, ugye? Annak örülünk, hogyha nem kell megbotlanunk, vagy valami meglepetéssel találkoznunk, de ugyanakkor saját magát is jobban látja. Nem tudom, hogy jártatok-e már így, hát én sajnos igen, hogy azt hittem, hogy minden rendben van rajtam, és úgy indultam el valahova a városba, és ahogy kisütött a nap, és egészen nagy világosság ért, akkor láttam meg bizonyos foltokat a ruhámon. Tehát igen, így van az ember, hogy minél nagyobb világosságra jut, annál több mindent észrevesz saját magán is. A fél homályban egészen rendesen néz ki az ember, de minél nagyobb világosságra jut, annál több mindent észrevesz. És ezt mondja Jézus, hogy ezért az emberek inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszok. Nem akarják, hogy napfényre jöjjön. Nem akarják, hogy kiderüljön. Hogy meglátszanak azok a foltok. Ugye milyen jó az a fél homály, hogy ugye azért annyira nem lehet még látni. Tehát azért ő azt mondja, hogy ő teljes világosságot szeretne. És ő úgy is akar vezetni bennünket. Azt mondja egyik ige, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz. A teljes délig. Tehát ez a cél, hogy ne csak egyre többet megismerjünk, meg megértsünk az igéből, Jézus tanításaiból, hanem, hogy amit meglátunk, akkor az szerint is éljünk. Akkor, ha meglátjuk a buktatókat azon az úton, akkor kerüljük el. Ha meglátjuk a foltokat a ruhánkon, akkor tisztítsuk ki. Tehát, hogy erre is utal itt Jézus. És elég szomorú dolog ez, hogy az emberek inkább szeretik a sötétséget. Viszont vigasztaló azok számára, akik inkább szeretik a világosságot. A másik helyen úgy fogalmaz a Biblia, hogy akik az igazságot szeretik inkább. Azokhoz van remény, tehát azokat meg tudja tartani, azokat tudja vezetni, azokat meg tudja tisztítani, és tudja üdvözíteni. Tehát ezért is beszélt erről Nikodémusnak Jézus, hogy erre késztesse, hogy járjon ő is inkább világosságban. Ne rejtse el, és ne szégyelje azt, hogyha mondjuk Krisztustól szeretne tanulni. Ne akarjon elmenekülni a sötétségbe, hanem jöjjön a világosságra, hogy mindenki előtt nyilvánvalókká legyenek a cselekedetei. Ezt mondja az utolsó mondat, hogy aki igazságot cselekszik, az így is mondhatnánk, hogy nyugodtan a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Így is mondhatnánk, hogy annak nincsen takargatni valója. Nincs takargatni valója. Az nyugodtan a világosságra megy. És nem fél attól, hogy most mit fognak megtudni az emberek. De azt mondja, hogy nyugodtan megtudhatnak rólam bármit, hiszen nincs semmi takargatni való. Milyen jó lenne, hogyha eljutnánk idáig. Hogyha nem lenne semmi, amit rejtegetnünk kellene, amit takargatnunk kellene, hanem világosságban járnánk. Na hát itt fejeződik be a Nikodémussal való beszélgetés.